153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégem, nagy örömömre dr. Veszelszky Ágnes, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, nyelvész közgazdász, városunk születte, és nagyon-nagyon szeretjük őt családjával együtt. Köszöntelek, Ági, szeretettel.
Jó napot kívánok, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Annak az apropója, hogy most beszélgetünk, azon kívül, hogy mesélni fogsz majd az életedről, egy könyvbemutató volt a Művelődési Házban nem régen. Mi a könyv címe, és te milyen minőségedben vettél benne részt?
Január 8-án volt a Közösségek Házában a Borkommunikáció Aszútól a Zenitig című kötetnek a bemutatója. Ez volt a második bemutatója a kötetnek, hiszen december 6-án volt a budapesti, a fővárosi bemutató, és természetesen nagyon fontosnak tartottam azt, hogy ezt a kötetet a kiskunhalasi közösségnek is megmutathassuk. Egyrészt azért, mert nagyon erőteljesen kötődöm a szülővárosomhoz, másrészt pedig azért, mert maga a kötet is kötődik Kiskunhalashoz, hiszen két kiskunhalasi fotográfusnak a munkái jelentek meg benne, Berzáci Lili és Kis Renáta fotói is megjelentek ebben a könyvben. Másrészt pedig Bács-Kiskun megyéhez is kötődik, hiszen a kötetet borászok ajánlják, Koks Csaba többek között, illetve Sziszler Péter Nésoltvadkertről.
Ebben a könyvben egyedüli szerzőként, szerkesztőként hogyan veszel részt?
A kötetnek az ötletgazdája voltam, illetve a szerkesztője, és 20 szerző munkáit lehet ebben a könyvben elolvasni, a borról, borkommunikációról, a bor kultúrtörténetéről, és így tovább, erről még szerintem fogunk beszélgetni. És a szerkesztésben vettem részt, illetve én is írtam cikkeket ebbe a kötetbe. A szerzőknek az összeállítása úgy zajlott, hogy ez egy egyetemi projektből indult, hiszen a Budapesti Corvinus Egyetemen van egy borkommunikáció nevű kurzusom. Ez egy szabadon választható kurzus mesterszakos hallgatóknak, és annyira nagy a hallgatóknak a lelkesedése, illetve annyira kiváló projekteket végeztek itt el, kutatási projektekről van itt elsősorban, hogy az az ötletem támad, hogy érdemes lenne ezeket megjelentetni nyomtatott formában is. Természetesen kiválóak ezek a hallgatói munkák, de nem lett volna elegendő egy teljes kötetnek az összeállításához, úgyhogy megkerestem egyetemi kutatókat, illetve a borral foglalkozó gyakorlati szakembereket is, hogy írjanak rövid, eszészerű, könnyed, olvasmányos cikkeket erről a témáról.
Ezzel kérdés vetődött fel bennem. A bor kommunikáció, ugye, a cím. Ez mit jelent? Hogy fordítsuk le magunknak? Mi a kötetnek a célja? Mi a könyvnek a célja?
Az elsődleges célkitűzés az, hogy a magyar bort megismertessük a széles közönséggel, és azon belül is a minőségi borfogyasztásról beszéljünk. De ez nem elsősorban a borivásra felszólító kötet, hiszen nagyon fontos számunkra az is, hogy a mértéktartó, odafigyelő és a kultúrát figyelembe vevő borfogyasztással foglalkozzunk. Amit fontosnak tartottunk az összeállítás során, az az, hogy a bort, mint egy kultúrtörténeti terméket mutathassuk be, hiszen művelődéstörténetileg, vallási szempontból, hiszen a szakralitáshoz is erőteljesen kötődik a bor, másrészt pedig a fogyasztás oldaláról például hogyan lehet bor kóstolni, hogyan lehet professzionálisan bort megízlelni, megismerni, hogyan lehet erről a termékről, erről a nagyon sajátos termékről beszélni, és például hogyan lehet eladni, tehát a marketingről, a bormárkáról, a bormárkázásról is elég sokszor van szó a kötetben, és még egy kultúrtörténeti érdekesség, hogy a bor és irodalom kapcsolatát is megvizsgálták a szerzőink.
Nagyon izgalmas, hirtelen az ütött eszembe, hogy valóban a Bibliában és a bor az öröm szimbóluma, hiszen ugye Jézus első csodatétele, hogy a vízből bort készít, tehát a szomorúságunkat örömre változtatja. Hú, ez nagyon izgalmas. Igazából ez szakemberek számára készül, tehát akik borkóstolókat vagy valamilyen módon boreladással, kínálással foglalkoznak, vagy a szélesebb közönséget céloztátok meg?
Kifejezetten a széles célközönséget céloztuk meg ezzel a kötettel. Azt szeretnénk, hogyha minél többen megismernék ezt a fajta kultúrterméket, és ezt a kötetnek a kiállítása is alátámasztja ezt a fajta célunkat, hiszen egy nagyon szép kötetről van szó. A cikkek olvasmányosak, könnyen olvashatóak, könnyen befogadhatóak, például hivatkozásokkal nem terheltük túl a szövegeket. Emellett pedig gyönyörű szép fotók vannak a kötetben, tehát hogyha valaki könnyeden szeretne olvasgatni és lapozgatni, bemutatná ezt a kötetet, akkor gyönyörű szép borfotókat, tájakról, borokról, szőlőről, szőlőveszőkről készült fotókat is láthat ebben a kötetben, amit egy borfotópályázat során választottunk ki. Tavaly télen kiírtunk egy borfotópályázatot, és erre több mint 150 fotósnak 750-nél is több képe érkezett be. Ebből válogattunk, még a zsűri is Bács-Kiskun megyei vonatkozású, hiszen a zsűrinek az elnöke Jaksa Tímea volt, ő soltvadkerti származású fotográfus, őt kértem föl, hogy a zsűrit vezesse, és egyébként a kiadónak, a Századvég kiadónak a vezetője, illetve a támogató bortársaságtól egy képviselő volt benne a zsűriben, illetve én is részt vettem a kötet szerkesztőjeként, és így választottuk ki a három győztest, illetve azt a 60-nál is több képet, amely megjelent a könyvben.
Ez az egész annyira professzionális, annyira profi munka. Már kíváncsi vagyok, hogy feltétlenül meg fogom nézni. Maradjanak velünk, dr. Veszelszky Ágnessel beszélgetünk tovább, életútról és a Borkommunikáció című könyvről. Maradjanak velünk továbbra is.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést dr. Veszelszky Ágnessel. Az érdekel engem, hogy az alcím mit jelent. Ugye az az alcím, hogy aszutól a zenitig.
Két nagyon jellegzetes magyar bor, illetve szőlőfajtát szerettem volna megjeleníteni a címben, másrészt pedig nyilvánvalóan érezhető az, hogy egy teljességre törekedtünk, minél szélesebb spektrumát szeretnénk bemutatni ennek a témának, és akkor az A-tól a Z-ig haladunk ebben a témában. Tehát az volt a cél, hogy a borkommunikációról minél több megtudhassanak az olvasók ebből a könyvből, például arról, hogy hol készült az első bor, mikor.
Hol és mikor?
A jelenlegi Grúziának a területére vezethető ez vissza, és több mint 8000 évvel ezelőtti borokat is találtak már, vagy legalábbis arra vonatkozó régészeti bizonyítékokat, hogy biztosan volt már borkészítés ebben az időben ott. Ez is egy nagyon izgalmas, és természetesen a Kárpát-medencei bortelmelés is nagyon nagy hagyományokra vezethető vissza. Természetesen ebben nagyon nagy változást jelentett a 19. század végén a filoxéra járvány, amely egy kártevő, egy szőlőkártevő, és gyakorlatilag a Kárpát-medence is, sőt mondhatom azt, hogy a szinte az egész európai szőlő ültetvényeket kipusztította ez a kártevő abban az időben, és amit tudtak tenni, hogy amerikai szőlővesszőket hoztak, és arra oltották rá az eredeti fajtákat. Régi szőlővesszőt, 19. század előttről származó eredeti vesszőt már nem nagyon lehet találni, éppen emiatt a kártevő pusztítása miatt. Például a budai hegyekben a szőlő ültetvények ebben az időben pusztultak ki, és ezeket kellett újraültetni, vagy például az észak-balatoni bortermelés is ebben az időben nyerte el a mai vagy a maihoz hasonló formáját.
Ezt például én sosem tudtam, hogy a filoxéra ilyen munkát végzett, gyakorlatilag nincs 19. század előtti szőlő eredeti. Mindenképpen érdemes ezt a könyvet elolvasni, úgy látom. Mennyire szereted a bort inni? Nyilván az ember egy ilyen kötetet, ha készít, akkor nem árt a saját érintettség, tehát mennyire ismerted a minőségi borokat, vagy mennyire voltál jártas ebben?
Mindenképpen kultúrtárgyként számomra nagyon fontos a bor. Természetesen fogyasztok is bort, de nem vagyok azért nagy borissza. A minőségi borfogyasztást fontosnak tartom, és egy társaságban bizony az is fontos, hogy tudjuk, hogy mit érdemes fogyasztani, hogyan, esetleg hogyan lehet róla beszélni, hiszen egy fontos beszédtéma, egy fontos társalgási téma lehet az is, hogy ki milyen borokat ismer, mit szeret, milyen ízlésbeli kérdésekre mutathat ez rá, hiszen különböző kísérletek azt is kimutatták, és ez is borkommunikáció, hogy más és más embernek egészen más élményt ad ugyanaz a bor. Például végeztek gépes kísérleteket, efemerivel vizsgálták az agyi aktivitást, oly módon, hogy kóstoltattak a kísérleti alanyokkal bort, ugyanazt a bort kóstolta az összes kísérleti alany, és megnézték, hogy melyik agyi terület aktiválódik ennek a bornak a hatására. És ami az érdekes volt, hogy mindenkinek a kortex nevű agyi területe aktiválódott, de egy picit máshol, egy picit másképpen. És ez arra mutat rá, hogy mennyire kultúrafüggő az, hogy mit érzékelünk a borból. Tehát, hogy nem elsősorban biológiai vagy fiziológiai reakciókat, vagy nem csak biológiai, fiziológiai reakciókat vált ez ki belőlünk, hanem bizony nagyon sok kulturális és egyéb tényező is van a dologban.
Agyi aktivitásról beszéltél, nem most olyan régen láttam egy tudományos kísérletet, amely azt bizonyította, hogy a mértékletes mennyiségű alkohol nagyon pozitívan tudhatni a gondolkodásra, és hogyha figyelembe vesszük azt a régi magyar közmondást, hogy a sör butít, a bor okosít, ez mennyire igaz? Nyilván ebben a területtel most sokat foglalkoztál.
Igen, bár sem orvos, sem fiziológiával foglalkozó szakember nem vagyok, hanem elsősorban a kommunikációs területtel foglalkozom, de hogyha már fölvetődött ez a jó kis mondás, akkor azt is érdemes megemlíteni, hogy ebben a könyvben például szólásokról, közmondásokról is van szó. Arról, hogy a bor a nyelvben miképpen jelenik meg, milyen frazémák, milyen szólások kapcsolódnak hozzá. Vagy például olyasmiről is olvashatunk a kötetünkben, hogy milyen pohárköszöntőket érdemes mondani. Hiszen ez egy nagyon sajátos műfaj, és bizony az is kommunikáció. Nem csak az, hogy hogyan írhatjuk le a bort, hogyan jelenik meg például a borcímkéken a bornak a leírása, hanem az is, hogy egy-egy kulturális társasági esemény során miképpen lehet ezt szépen összekapcsolni.
Ez a téma hihetetlenül gazdag és szinte kimeríthetetlen. Folytatni fogjuk a beszélgetést dr. Veszelszky Ágnessel. Maradjanak velünk tovább is.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Veszelszky Ágnessel. Bor kommunikáció kötetedről beszélgetünk tovább. Az a problémánk, hogy nagyon sokfajta bor típus van, és hogy külföldön talán pont azért nem tudják megvásárolni, mert annyi borász, annyi féle típusú bor van, ha 4-ből választanának, sokkal többet el tudnánk adni, mint így, hogy 32-ből. Mi a helyzet a bormarketingünkkel? Gondolom, hogy akkor szakemberként ebbe belelátsz, illetve a kötetben is valószínűleg megjelenik.
Igen, a kötetben a bormarketing marketinggel foglalkozó cikkeket a témának a legjobb ismerői, Hofmeister Tóth Ágnes, Tóth Gedeon, illetve Kovács László írták ezeket a cikkeket. Ők foglalkoztak bormarketinggel kifejezetten, és ők is foglalkoznak azzal a témakörrel, hogy miért nehéz a magyar bort márkázni. Azért nehéz a magyar bort eladni külföldön, magyar borként, mert nincsen a magyar bor. Hiszen gondolhatunk például a tokai aszúra, amelyet nagyon sokan ismernek külföldön, és valóban ez egy nagyon különleges, nagyon speciális terméke Magyarországnak, de egyrészt a mennyisége nem elegendő ahhoz, hogy a magyar borként lehessen apostrofálni, másrészt pedig ez egy desszertbor, tehát nagyon sajátos, és azért nem lehet minden alkalommal oly módon fogyasztani, mint például egy egyszerűbb, könnyedebb bort. És hogyha hozzáveszünk azt, hogy hányféle borvidékünk van, és annak a sokféle borvidék hányféle bora van? Vessük össze például a tokai aszút egy villányi Cabernet Franc-nal például. Vagy nézzük meg egy könnyed balatoni fehérbort, például egy olasz rizlinget. Mennyire más? Nem lehet ugyanazokon az alkalmakon fogyasztani ezeket a különböző borokat, nem lehet ugyanabban a szezonban, sőt, abban is különbség van, hogy ki a célközönsége ezeknek a boroknak. Nem csak fehér, rozé, vörös kategória szerint, hanem például árkategória szerint is nagyon-nagyon eltérnek egymástól. Nehéz ezekről kommunikálni egységesen. És éppen ezért nehézsége a magyar bormarketingnek az, hogy hogyan jelenjen meg külföldön egységesen. Tudok mondani egy ellenpéldát, erről a legutóbbi könyvbemutatón is beszélgettünk egészen hosszasan. Például Ausztriában volt a 80-as években egy botrány, olyan adalékanyagot használtak az osztrák borok készítéséhez, amelyet nem lett volna szabad használni, és ez bizony nem csak minőségromláshoz vezetett, hanem másrészt a presztízsnek a veszteségét is jelentette, hiszen kiderült ez a dolog. És ekkor az osztrák kormányzat összefogott borszakemberekkel, osztrák borszakemberekkel, és azt mondták, hogy dolgozzanak ki egy egységes stratégiát, egy egységes marketing stratégiát, amelynek során kiválasztanak egy zászlósbort, ez a zöld veltelini fajta lett, és azt mondják, hogy ez az osztrák bor, természetesen lehet másokat is termelni, de ez lesz az, amelynek a minőségét kifejezetten ellenőrzik, és amelyhez eredetvédelmi szabályzatot is kapcsolnak, és azóta a régiónkból, mármint a közép-európai régióból az osztrák borok kifejezetten magasan teljesítenek a nemzetközi piacon.
Van erre törekvés Magyarországon? Ugye említetted, hogy itt pont nagyon-nagyon széles és sokféle bor a probléma marketingnél, esetleg valami törekvés, ami hasonlít ehhez Magyarországon?
Többféle ilyen törekvés is van, talán az egyik legismertebb és legutóbbi kezdeményezés, amely most már több éve működik, ez a Balatonbor kezdeményezés. Észak- és dél-balatini borászok fogtak gyúrtak össze balatoni kör formában, és ők szeretnének egy egységes bort gyártani, természetesen különböző borászatok készítenek olasz rizlinget, ez a Balaton környékén remekül megtermő szőlőfajta, és ezt egységes csomagolásban, egységes marketinggel és nagyon szigorúan meghatározott minőségi szabályok szerint árulják, és kipróbálják azt, hogyha egységesen jelennek meg, ez segít-e abban, hogy ténylegesen jobban megjelenhessünk a nemzetközi piacon is.
Ezt nagyon-nagyon jó hallani, én drukkolok ennek már évek óta, mert azt gondolom, hogy méltó lenne, hogy megjelenjünk a nemzetközi piacon nagyobb volumenben, de ehhez valóban egy vagy két zászlós bor kell. A Tokaji asszunk kívül nyelvészként működsz. Említetted, és kapcsolódik a területedhez, hogy a bor nagyon sokféle formában jelenik meg a kommunikációja a magyar nyelvben. Mesélj nekünk egyet-kettőt, mit jelent?
Ami szerintem érdekes lehet ennek a témakörnek előbbieken túl, ennek a témakörnek kapcsán, azok például a borkísérletek. Hogy hogyan írják le a borokat. Ez például meg is jelent a borkommunikáció kötetben egy ilyen kísérlet, hallgatóim végezték, és azt vizsgálták meg, hogy a laikus borfogyasztók, tehát akik nem képzettek, nem szomeliék, nem rendszeres borkóstolójárók, de azért ismerik valamennyire a borokat, miképpen írják le a megkóstolt bort. Mit csináltak? Kísérleteztek. Megkóstoltatták a laikus borfogyasztókkal a bort, és azt kérték tőlük, hogy a saját szavaikkal írják le azt, hogy mit éreznek ebben a borban. Milyen ízeket, milyen illatokat, milyen aromákat, mihez tudnák hasonlítani, milyen évszakhoz kötnék például, milyen virágokat éreznek benne, ha van benne egyáltalán, és így tovább. És összevetették ezt azzal, hogy a bor címkén mi szerepel. És nagyon érdekes, nem árulok el nagy titkot, az volt az eredmény, hogy bizony nagyon kevés átfedés van a borfogyasztói ízérzékelés és a professzionális borkóstolók, borszakemberek vagy bormarketingesek által írt borleírások között. Ez nagyon érdekes, hiszen ennek tanulságai vannak a bormarketing számára is, hogy hogyan kell elkészíteni egy olyan borleírást, ami alapján a fogyasztó el tudja dönteni azt, hogy leveszi a polcról azt a bort és meg is vásárolja, vagy pedig az nem felel meg az ő ízlésének. Tehát hát az ilyen tanulságokat érdemes beépíteni a későbbiekben a gyakorlati munkába is.
Innen fogjuk folytatni, ez nagyon felkeltette az érdeklődésemet, egy picit még mindig a boroknál fogunk maradni, bár azt gondolom már nagyon sokan kíváncsiak az életedre. Maradjanak velünk hallgatóink, ígérem hamarosan beszélgetni fogunk Ági pályájáról is.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, folytatjuk a beszélgetést dr. Veszelszky Ágnessel, aki városunk szülötte és a Budapesti Corvinus Egyetem docenseként dolgozik, nyelvész és közgazdász, és a kettőt együtt testesíti meg a Borkommunikáció című kötet, melynek szerkesztője, szerzője részben, képek válogatója, feltétlenül nézzék meg a Művelődési Házban, még gondolom megtalálható a kötet, és egy jó darabig még meg lehet nézni, illetve meg is lehet vásárolni természetesen. Boroknál tartottunk, még említetted ezt a kísérletet, tehát ami engem nagyon megragadott, hogy ugye nyilván a címkékre hihetetlenül izgalmas szinte költemények vannak felírva, ami egyébként nagyon szórakoztató és nagyon szép, de hogy a kísérleti alanyok, akik ezt nem látták, ugye itt a szünetben beszélgettük, hogy nem láthatták a címkét, és úgy írták le a fogyasztók, hogy mit éreznek, e között nem volt sok kapcsolat. És hogy azt mondtad, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amiből esetleg tanulságokat lehet levonni. Mi az?
Valóban ez egy vakteszt volt, tehát azt sem tudták, hogy milyen típusú bort kóstolnak. Láthatták, tehát, hogy nem színtesztet végeztek ebben az esetben, de nem láthatták a borcímkét, és nem is tudták, hogy milyen típusú bort isznak a fogyasztók, és így módon kellett leírniuk csupán az érzékelés alapján. És ami érdekes volt ennek a kísérletnek, volt egy folytatása is, mégpedig az, hogy össze kellett párosítani a borcímkét a kóstolt borral, és ez sem ment. Tehát, hogy már ez is nehézséget jelentett a laikus borfogyasztóknak, hogy egyáltalán a professzionális borleírást és a saját ízérzékelésüket összekapcsolják valamilyen formában. Ebből bizony nagyon nagy tanulságokat kell levonnia annak, aki borcímkét szeretne készíteni a későbbiekben, hiszen érdemes hasonló kísérleteket elvégezni, hogy lássuk azt, hogy a laikus borfogyasztó számára mit is jelent ez a leírás. Bizony sokszor előfordul az, hogy olvasunk egy leírást, vagy például egy borkóstolón a szommelié elmondja, hogy mit kell éreznünk a borban, és utána valóban azt érezzük. Hogyha azt mondják, hogy vajas jegyeket kell érezni, akkor vajas jegyeket érzünk, hogyha azt mondják, hogy réti virágokat kell érezni, akkor érezzük a réti virágokat, ha pedig piros bogyós gyümölcsöket kell éreznünk, akkor megérezzük a borban, ha már ezt hallottuk, ezt ténylegesen. De hogyha ilyen támpontokkal nem rendelkezünk, és csak a saját érzékelésünkre hagyatkozunk, akkor bizony egészen más érzékelési folyamat megy végbe. És ami még szerintem érdekes lehet ennek kapcsán, ez egy amerikai kísérlet volt, azt vizsgálták meg, hogy a fogyasztók vakteszten, tehát becsukott szemmel nem látták a bort, meg tudják-e egymástól különböztetni a fehér és a vörös borokat. Azt mondanánk rá, hogy minden további nélkül, hát ez magától értetődik, hogy a vörös bor és a fehér bor annyira különbözik egymástól. És az az érdekes, hogy nem tudták megkülönböztetni. Nagyon sokan összetévesztették egymással a fehér és a vörös borokat, hogyha nem volt ott a segédlet, a szín. És ez annyira felkeltette a hallgatóimnak a figyelmét, hiszen most már minden évben meghirdetem ezt a kurzust az egyetemen, hogy ők is kipróbálták ezt. Elvégezték ugyanezt a kísérletet, ugyanazok között a körülmények között, mint az eredeti kísérlet, és ugyanerre az eredményre jutottak. Természetesen a testes vörös borokat minden borkóstoló, minden kísérleti alany meg tudta különböztetni a könnyedebb fehérektől, de bizony voltak olyan fehér borok, amelyek súlyosabbak, testesebbek voltak, érleltebbek voltak, a sokan vörös bornak titulálták, és fordítva is volt olyan könnyedebb vörösbor, amelyről sokan azt hitték, hogy fehér bor, mivel nem látták a színét eredetileg. És ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy mennyiféle érzékszervünket kell bevonni a borfogyasztás során, hiszen látjuk egyrészt a bort, tehát a vizualitás, a látásnak az érzékszerve benne van, megillatozzuk a bort, ahogy szépen szokták mondani, megkóstoljuk, hogy az aromáit is megérezzük, és azért ezt egészítsük ki még egy érzékszervünkkel, mégpedig a hangzással, hogyan hallatszik a bor, hát úgy, hogyha szépen kocintunk a borral. És ez már átvezet minket a bor illemtannak a területére, erről is szó van a borkommunikáció kötetben, hogy akkor tudunk szépen kocintani a borral, hogyha nem a kejhénél fogjuk meg a boros poharat, hanem bizony a száránál, és akkor fogjuk azt a gyönyörű, szép csilingelő hangot hallani a kocintáskor, amire mindannyian sokszor vágyunk.
Hihetetlen sok-sok minden testesül meg ebben a nemes italban. Feltétlenül olvassák el a kötetet, én azt gondolom, hogy azért is készült, hogy a minőségi borfogyasztásokkal tudatos és több örömet okozva tegyük, fogyasszuk. Említetted, hogy nagyon sok közmondás, nagyon sok beszéd is van benne, nagyon széles spektrumot öleltetek fel ebben a kötetben. Térjünk egy picit át az életutadra. 3 évvel ezelőtt, amikor beszélgettünk, akkor még az ELTE-n dolgoztál, mesélj egy kicsit a váltásról.
3 évvel ezelőtt az Eötvös Loránd Tudományegyetemről a Budapesti Corvinus Egyetemre váltottam. Ez részben perspektívaváltás is volt, hiszen korábban kifejezetten nyelvészként dolgoztam, mai magyar nyelvészetet tanítottam az ELTE-n. Ezzel szemben most a Budapesti Corvinus Egyetemen kommunikáció és médiatudománnyal foglalkozom. Természetesen nem áll távol egymástól ez a két terület, de nem ugyanaz, hiszen eddig nyelvészettel foglalkoztam kommunikációs szempontból, most pedig azért nagyrészt kommunikációval foglalkozom nyelvészeti szempontból, de emellett bekapcsolódtak olyan új területek is a vizsgálódási szempontok közé, mint például a vizuális kommunikáció, tehát az, hogy a képek miképpen kommunikálnak, a képek miképpen érvelnek, hogyan lehet képekkel valakit meggyőzni. Ez például az internetes kommunikációban is mennyire fontos, mekkora szerepet játszanak a képek a kommunikációnkban. Vagy például olyan területekkel is elkezdtem újabban foglalkozni, mint a tudománykommunikáció, és azon belül is az áltudományok. Vagyis az, hogy bizonyos nézetek hogyan terjednek az interneten. Mondok egy példát, hogy egészen világos legyen, hogy mire gondolok. Az utóbbi időben divatossá váltak az olyan nézetek, hogy a föld lapos. Ezt lapos földhívők mozgalmának hívják, és úgy tűnik, hogy ennek a mozgalomnak egyre több híve lesz az interneten. Ugye azt hiszem, hogy látjuk a dolognak az abszurditását, hogy azért a föld nem lapos, hanem gömbölyű, sőt még inkább geoid formájú, de sokan azokat a bizonyítékokat, amelyeket a föld geoid vagy gömbölyű formája mellett tartanak fontosnak, sokan éppen hogy azt mondják, hogy az ő elméletüket támasztja alá, és szerintük a föld egy korong, és korong formában jelenik meg. Ez például egy áltudomány.
Azt gondolom, hogy megint egy hatalmas zsákot nyitottunk ki, amit te is tele van izgalommal. Dr. Veszelszky Ágnessel beszélgettünk tovább, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést dr. Veszelszky Ágnessel. Arról mesél, hogy most a munkádnak mekkora része az, amelyik inkább tanítás, hány százalék, amelyik inkább kutatás, és melyiket szereted jobban? Hogy működik ez?
A kettő együttműködik, és azt hiszem, hogy számomra csak együttműködik, hiszen a hallgatók folyamatos inspirációt jelentenek a kutatások számára. Olyan területekkel foglalkozom, például digitális kommunikációval, a számítógép közvetítette nyelvvel, vagy az előbb említett áltudományokkal, amelyekhez nagyon jó kiindulási pontot jelentenek azok az impulzusok, amelyeket a hallgatóktól kapok. Másrészt pedig a kutatási eredményeket folyamatosan beépítem az oktatásba, tehát hogy azokat az eredményeket, amelyekre eljutunk akár a kutatócsoportokban, kollégáimmal együtt, akár az önálló munka során, folyamatosan beviszem az óráimra, és megvitatjuk ezeket a hallgatókkal is. Tehát ez a kutatás és oktatás számomra nem válik el egymástól, hiszen ez folyamatosan együttműködik, és csak együtt működhet.
Ez nagyon jó hallani, vannak olyan nyugati országok, ahol már a középiskolai tanítás során ez megjelenik, hogy nem csak tanítás történik, hanem azon a területen, amit tanít valaki, munka is, akár egy évig, egy teljes évig, egy 4-5 év tanítás után. Itt akkor tulajdonképpen ez valósul meg, hogy csinálod, ugye kutatócsoportban vizsgálod ezt a témát, kollégákkal, esetleg diákokkal, és ezután visszaforog a tanításba, sokkal életszerűbb lesz, és sokszor, ha jól értem, onnan indul az ötlet, hogy mi az, amit kutatni kellene. Annyira izgalmas mindaz, amivel foglalkozol, és annyira mai digitális kommunikációról, az áltudományokról is beszéltél, hogy úgymond virágzóban van, vagy nem is tudom, tehát, hogy a földlapos csoportok indulnak. Kicsit mesélj erről a digitális kommunikációnak, milyen jelenségeivel találkoztok.
Nagyon sokféle ez a terület. Amit szerintem érdemes ebből kiemelni, ez az áltudományos téma. Korábban is voltak áltudományos nézetek, olyan nézetek, amelyek nem feleltek meg a tudomány elvárásainak, de azt állították magukról, hogy ők bizony feltalálták a bölcsek kövét. De mi a különbség most a digitális kommunikációval? Az, hogy ezek a nézetek, ezek a szempontrendszerek eljutnak széles nagy közönséghez. Például a közösségi médiában nagyon könnyű egy oldalt létrehozni, ahhoz támogatókat, követőket gyűjteni, és olyanokat is elérni, akik nem tudják megkülönböztetni azt, hogy ennek a nézetnek vajon szabad-e hinni, vagy pedig sem. Mondok egy másik példát a laposföld mellett, mert talán az egy extrém példa lehet, az oltásellenességnek a mozgalma. Honnan indult ez ki? Volt egy kutató, vagy magát kutatónak nevező személy, aki publikált egy cikket azzal kapcsolatban, hogy az oltások autizmust okoznak az ő vizsgálatai szerint. Ezt a cikket elfogadták, megjelentették, viszont mivel a probléma? Egy nagyon szűk vizsgálati csoporton nézte ezt meg, azt hiszem, hogy 6 vagy 8 emberen vizsgálta ezt meg, és azt nem nézte meg, hogy az oltás és a betegség között van-e összefüggés, tehát okokozati összefüggés, hanem egyszerűen egy fennálló, létező helyzetet írt le, és nem az okokozati összefüggést vizsgálta. És mi ebben a szörnyűséges? Az benne a szörnyű, hogy nagyon sokan ezt elhitték, és azt hitték, hogy ez egy okokozati összefüggés, és elkezdték megtagadni az oltásokat, a kötelező oltásokat. És mi ennek a következménye? Ennek súlyos és széleskörű egészségügyi, közegészségügyi kockázatai is vannak, mert hogy megtagadják az oltásokat, és olyan betegségek térnek vissza, amelyeket úgy tűnt, hogy az emberiség már réges-régen le tudott küzdeni. Tehát az áltudományoknak a vizsgálata az, hogy téves, megtévesztő, káros nézetek könnyedén terjedhetnek az interneten. Ezeknek a vizsgálata bizony igen-igen széleskörű, és ehhez a kommunikáció nagyon szépen hozzá tud járulni, hogy ezt megvizsgálja, hogy ezek milyen érvelési technikát használnak. Milyen eszközökkel, milyen módszerekkel, milyen megoldásokkal győzik meg a laikus, tudományokkal egyébként nem foglalkozó fogyasztókat arról, hogy nekik igazuk van. És mi ezeket vizsgáljuk a legutóbb a tudománykommunikáció kutatócsoportban.
Nagyon érdekes, amit mondtál, éppen nemrégiben foglalkoztam én is ezzel, hogy milyen komoly veszélyt jelent ma a földünknek ez, hogy egyre többen nem akarják beoltatni magukat, és milyen szörnyű ezt látni, hogy ez egy ilyen áltudományos, nem vizsgált, nem jól ellenőrzött 6-8 fős mintából indult ki. Egyébként félelmetes. Én azt gondolom, hogy ma, amivel ti foglalkoztok, aztán az egyik legfontosabb kulcskérdés. Nyilván a túlnépesedés mellett, de hogy az is összefügg avval, hogy mit kommunikálunk. Mivel most már a legegyszerűbb és mondhatom, hogy a legkisebb anyagi eszközökkel rendelkező családokban is jelen van a mobiltelefon és okostelefon, ami gyakorlatilag egy mini számítógépet jelent a zsebünkben, és szinte mindenki rajta van a közösségi oldalakon, iszonyú nagy a lefedettség. Ugyanakkor nem rendelkezik a legtöbb ember sem kritikai gondolkodással, sem igényel, hogy utána járjon egy-egy információnak. Szerintem iszonyúan védtelenek vagyunk. Tehát ugye az jutott eszembe, hogy a média és a propaganda azt csinál velünk, amit akar. Mert hogy nincsen olyan kritikai gondolkodás, nincs olyan kultúra mögöttünk, a legtöbb ember mögött, amivel ezt megszűri. Én ezt nagyon nagy veszélyhelyzetnek látom. Mesélj erről, nyugtass meg, vagy biztos bennünket, hogy mi lehet a megoldás.
Ez a célunk, hogy ezt a fajta kritikai gondolkodást, digitális írástudást és digitális olvasni tudást, itt természetesen nem arról van szó, hogy valaki el tudja-e olvasni a szöveget, hanem értelmezni tudja-e, és kritikusan tud-e hozzáállni ahhoz, amit olvasott, valamiképpen ezt a fajta kultúrát elterjesszük. Tehát ez egy nagyon fontos célunk. Ami viszont nehézséget jelent, valóban ez, amiket említettél, illetve hozzá lehet azt is tenni, hogyha az ember szeretne utána nézni egy témának, megvan benne az igény, és fontosnak tartja azt, hogyha olvas egy információt, akkor azt megkérdőjelezi, fölmerül benne a kételj, utána néz, de akkor jönnek az álhír oldalak például. Ez egy nagyon-nagyon új jelenség, egy nagyon veszélyes jelenség, hiszen álhír oldalaknak a megjelenése újfajta tájékozódási információs problémát vethet fel.
Innen fogjuk folytatni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezzel egy kicsit tisztában legyünk, hogy hogyan lehet egészségesen digitális híreket olvasni. Dr. Veselszky Ágnessel beszélgetünk. Maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat. Én azt gondolom, annyi izgalmasról beszélgettünk dr. Veselszky Ágnessel. Álhírek, digitális olvasás. Ugye mondtad, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem tudjuk elolvasni a cikket, hanem nem tudjuk hova tenni, tehát nem tudjuk, hogy mekkora a valóságtartalma. Hogyan érdemes ezzel bánni? Hogyan érdemes digitálisan olvasni?
Érdemes megnézni, hogy honnan tájékozódunk. Tehát a forrásokat nagyon jól megválogatni. Ebben természetesen már valamennyire a közösségi oldalak, mint a Facebook is próbál segítségünkre lenni, hiszen egyre inkább próbálják a megtévesztő oldalakat, a manipuláló tartalmakat letiltani, de hát ez egy örök körforgás, tehát ez nem olyan egyszerű megtenni. Tehát egyrészt érdemes megnézni, hogy milyen forrásból tájékozódunk, például mi az az oldal, amely közzétette azt a tartalmat, milyen egyéb cikkeket lehet ezen az oldalon elolvasni, mennyire megbízhatóak vajon azok a cikkek, milyen forrásokkal dolgozik az adott oldal, kikre hivatkozik. Hogyha az álhír oldalak egymásra hivatkoznak, akkor nagyon szépen könnyedén megteremtik a hitelességnek a látszatát, de bizony, hát eznek gyorsan utána lehet nézni. Vagy amit még meg lehet tenni, meg lehet azt is vizsgálni, hogy milyen képeket használnak. Hogyha nem eredeti, nem saját készítő, forrás megjelölés nélküli képekkel találkozunk, akkor már gyanúra adhatnak ezek okot. De meg kell azt is vizsgálni, hogy azon a képen kiszerepel. Van egy kedvenc példám, parazitákkal kapcsolatos a cikk, és egy állítólag svájci professzor nyilatkozik benne, természetesen prototipikus orvosi kinéz, fehér köpeny, szemüveg, megbízható, küllemű, nyakkendős férfiről van szó. Ha az ember a Google képkeresésben rákeres erre a figurára, akkor kiderül, hogy ez csupán egy sablonkép, és gyakorlatilag nem is egy svájci professzort ábrázol, és semmi köze az egész témához. Például ilyesmikkel lehet utána nézni. Vagy minden esetben érdemes azt is megnézni egy-egy cikk, egy hír esetén, mikor készült az a cikk. És megvan-e jelölve a szerzője, vállalja a szerzője névvel azt a cikket. És hogyha még név is megvan adva, akkor vajon az valós személyre mutat-e? Ténylegesen van-e mögötte közzétevő, vagy csak valaki egy álnevet talált ki, és így módon próbálja az olvasókat megtéveszteni. Bizony, ez nagyon-nagyon összetett témakör, nagyon sokat foglalkozunk ezzel, hogy terjesszük ezeket az információkat, és hasonló tanácslistákat állítsunk elő. Vannak bizonyos gépi megoldások is, de azért még mindig arra érdemes számítani, hogy az ember kritikusan, kételjel, de azért valamennyi bizalommal is áll hozzá az információkhoz, amelyeket olvas.
Végtelenül hasznos azt gondolom, amivel foglalkoztok, és hát reméljük, hogy többször fogunk téged itt kiskunhalasan köszönteni, illetve szoktál előadásokat tartani, mondjuk országosan a tanítványaidon kívül, hiszen ezek borzasztóan fontos dolgok.
Rendszeresen tartok ismeretterjesztő előadásokat szinte szerte az országban, nem csak konferencia előadásokat, amelyek a munkámnak a részét képezik, hanem nagyon fontosnak tartom, hogy ezekről a témákról ismeretterjesztő formában a széles nagy közönségnek is beszéljünk, hiszen olyan információkat lehet ezzel kapcsolatban megtudni, amelyek azt hiszem, hogy a hétköznapi tájékozódásban is segítik az emberek életét.
Nyilván ennek a kutatási területnek egy egyszerű belépője a Facebook buborék, illetve közösségi háló buborék. Ez mit jelent?
A Facebook buborék vagy Facebook filter buborék egy nagyon érdekes jelenség, amelyet egyébként a kutatók az utóbbi időben különböző eredmények alapján elkezdtek kétségbe vonni, hogy ez nem is igaz. Az eredeti kiinduló pont azt jelenti, hogy az emberek a közösségi médiában egyfajta buborékba kerülnek az érdeklődési körük által, hiszen a Facebooknak és az egyéb közösségi média oldalaknak az az érdekük, hogy olyan tartalmakat tegyenek a fogyasztók elé, amelyeket ők kedvelnek, amelyeket ők szeretnek, hiszen akkor fognak minél több időt tölteni a közösségi oldalon, és minél több reklámot megnézni, tegyük hozzá természetesen. Ha olyan tartalmak jönnének elém, amelyeket nem szeretek, amelyek nem érdekelnek, akkor nagyon könnyen kilépnék ebből a közösségi oldalból, vagy ott hagynám, de hogyha csupa olyan dolog jön elém, ilyeneket válogat nekem az algoritmus, akkor nagyon sok időt fogok ott eltölteni, és ezáltal megfelelek annak a szándéknak, amellyel a közösségi oldalak rendelkeznek.
Ha ezt lefordítom, akkor azt jelenti, hogy ha én szeretem a cicákat, akkor folyton azt fogom látni, hogy mindenki imádja a cicákat körülöttem. Tehát, hogy bezár ebbe a gondolkodásba. És azt mondtad, hogy most ezt kétségbe vonták a kutatók, hogy ez egy valódi jelensége?
Igen, vannak empirikus eredmények ennek az ellenkezőjére is. Nagyon sokan azt mondják, hogy igen, ez egy valós elmélet, és ténylegesen csak azt látjuk, amit mi gondolunk. Gondoljunk például politikai nézetekre, de hogyha az előbb említett cicás-kutyás oldalakat említjük, vagy a kisbabás oldalakat, ez valóban így van, hiszen a Facebook mennyi információt tud rólunk. Mi magunk is megadunk nagyon sok mindent magunkról, személyes adatokat, de gondolhatunk olyanra is, hogy tudja a tartózkodási helyünket, tudja azt, hogy milyen eszközről jelentkezünk be, tudja azt, hogy milyen tartalmakat osztunk meg, és még azt is tudja, nem csak azt, hogy mire kattintunk, mit lájkolunk, mit kedvelünk, mit szívecskézünk, hanem azt is tudja, hogy min időztünk. Tehát kattintás nélkül is, hogyha egy tartalom felett hosszabb ideig van az egérmutatónk, azt is rögzíti a Facebook, tehát az érdeklődési körünket teljes mértékben fel tudja mutatni. Pszichológusok azt is kimutatták egyébként, hogy a Facebook jobban ismer minket, mint a távolabbi baráti körünk. És azt hiszem, hogy ez nem egy meglepő eredmény.
Viszont ez nagyon félelmetes, mert akkor mégiscsak azt húzza alá, hogy tulajdonképpen ez a buborék létezik, mert a Facebook azt akarja, vagy a közösségi oldal, hogy mi örüljünk annak, amit látunk, akkor egyre inkább avval fogunk találkozni, amit látunk. Ez mire figyelmeztet? Mit érdemes tudatosan csinálni?
Egyrészt a tájékozódás, és az, hogy tudjunk kilépni ebből a fajta buborékból, és tudatosan tudjunk ebből kilépni, hogyha online vagyunk. És amiről nagyon sokat szoktunk beszélni a hallgatóimmal, az a digitális detoxikálásnak a jelensége. Ez egy nagyon érdekes fogalom. Ha már bortól indultunk, itt egy másfajta detoxikálásról van szó, mégpedig arról, hogy néha tudjunk elszakadni a digitális eszközeinktől. Ugyan meghatározzák az életünket, és nagyon sok időt töltünk online és a közösségi médiában. Talán már nehéz is elválasztani az online és offline időszakokat az életünkben, de bizony érdemes arra törekedni, hogy néha tudatosan tegyük le az eszközt, és éljük meg azokat a pillanatokat, amelyek offline érnek minket, és nem biztos, hogy minden esetben a vacsoránkat ki kell posztolni az Instagramra.
Ági, végtelenül érdekes volt mindez, amiről beszélgettünk, és 100 millió kérdés van még, úgyhogy feltétlenül várunk hamarosan, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy most már több időt éltél Budapesten, éppen most volt a forduló, említetted, mint Kiskunhalason, tehát, hogy nagyon fontos életszakaszban vagy, nagyon-nagyon várunk, és folytassuk ezt a beszélgetést.
Köszönöm szépen az örömteli beszélgetést.
Dr. Veszeszki Ágnessel beszélgettünk, köszönjük, hogy velünk tartottak.